A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva 236. dicséretünk első versét énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják. A gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk tovább megkezdett énekünket a második, harmadik és negyedik vers éneklésével, hogyha a városnak, avagy háznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának 16. részéből, az első 13 versből, a 12. versig a bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakasz, de még a 13. verset is hozzávettem.
Majd azt mondta a tanítványainak, volt egy gazdag ember, és volt annak egy sáfára, akit bevádoltak nála, hogy eltékozolja vagyonát. Előhívatta azért, és azt mondta neki, mit hallok felőled? Adj számot a sáfárságodról, mert különben nem lehetsz tovább sáfár. A sáfár azt mondta magában, mit évő legyek, ha az uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy amikor sáfárságomról megfosztanak, befogadjanak engem a házaikba. És magához hívatta urának minden egyes adósát, és azt mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az uramnak? Az pedig így felelt. 100 korsó olajjal. És azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le, és írj hamar 50-et. Azután azt mondta a másiknak. Te mennyivel tartozol? Az pedig így felelt. 100 korsó búzával. És azt mondta annak, vedd az írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világfiai a magok nemében eszesebbek a világosság fiainál. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor az elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kevesen hű, az a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Ha azért a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízná rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek, ami a tietek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, édes mennyei atyánk, ha körbenézünk e világban és magunk körül, mindenütt a te alkotó és teremtő hatalmadat látjuk. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, köszönjük a napsütést, az esőt, az áldásaidat, amit tőled kapunk. Köszönjük, hogy nekünk nem kell tévejegnünk e világban, mert ismerhetünk téged, az egyörök Istent, aki mindenek felett vagy. De kérünk, bocsásd meg, hogy ennek ellenére olyan sokszor eltévejedünk, olyan sokszor sántikálunk e világban a mammon és az önzőség útján. Kérünk, adj nekünk megtérést, adj nekünk bűnbocsánatot, hisz szeretnénk olyan sáfárok lenni, amilyet te elvársz tőlünk. Nekünk ehhez nincs erőnk, nem tudjuk megtenni, nem tudunk így élni. Ezért folyamatosan kérjük a te segítségedet, kérjük a te szent lelkedet, aki nap mint nap az igédből megvilágosítson és vezessen minket. Köszönjük, hogy te azért hívtál most is ide bennünket, hogy taníts, hogy eligazíts minket e világ rögös útjain. Kérünk így, add áldásodat, add, hogy megértsük igédet, add, hogy figyeljünk rád, és igyekezzünk azt megtartani. Köszönjük, hogy számíthatunk rád. Amen.
Istenünk megújító kegyelmét Hóseás próféta könyvének 6. részéből, a 3. vers első feléből hirdetem nektek. Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett énekünk a 236. dicséret 5. és 7. versét énekeljük. Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek hirdetni az ő igéjét, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 16. részében, az első 13 versben, egy verset emelek ki belőle, a 8. verset, és dicsérte az Úr a hamissá fárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében eszesebbek a világosság fiainál. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, Jézusnak egy újabb példázata áll előttünk. A bibliaolvasó kalauz szerinti tegnap előtti és tegnapi igeszakaszban Jézus a zúgolódó farizeusokhoz és írástudókhoz intézte szavait, és elmondott 3 példázatot, az elveszett juh példázatát, az elveszett drachma példázatát és a tékozló fiú példázatát. Most ebben a felolvasott ige szakaszban kifejezetten a tanítványaihoz fordul, a hívő embernek a világ javaihoz és az örökké valósághoz fűződő viszonyát a hamis sáfár példázatával világítja meg. Nem könnyen érthető példázat, és nagyon kell vigyázni, hogy nem mindent kell magunk elé állítani követendő példaként. A hamis sáfárnak a felelőtlenségét, ügyeskedését nyilván nem kell követnünk, de bizonyos dolgokat mégis elénk állít Jézus, hogy azt figyelembe vegyük. Először szeretnék a sáfár felelőtlenségéről szólni néhány szót, aztán a gazda viselkedéséről, a sáfár gondolatmenetéről, aztán látni fogjuk, hogy miért dicsérte meg a gazda a hamis sáfárt, és végül a példázat tanulsága is álljon előttünk. Először a sáfár felelőtlenségéről tehát. Jézus korában a tehetős emberek gyakran alkalmaztak sáfárokat, akik gazdaságuknak az anyagi ügyeit intézték. Felelősek voltak a gazda vagyonának gyarapításáért, ügyes forgatásáért. Látunk más példázatot is Jézus szavai között, például a talentumok példázatát, amelyben elmegy a gazda és kiosztja vagyonát a szolgái között, hogy forgassák azt. És az egyiknek 5 talentumot ad, és az 5 talentumot nyer, a másik 2 talentumot kap, és 2 talentumot nyer, harmadik pedig az 1 talentumos szolga elássa az 1 talentumot, hogy majd, hogyha visszajön az Úr, akkor azt az 1-et hiánytalanul visszaadja neki, tehát nem kockáztatott, és ezt rótta fel a gazda, és nevezte őt gonosz szolgának, hiszen minden sáfárnak az volt a dolga, hogy a gazda vagyonát gyarapítsa, ügyesen forgassa. Olyan ez, mint manapság a befektetési tanácsadók, vagy az ügyvezető igazgatók feladata, akik egy-egy személy vagy cég gyarapításáért felelnek. Egy ilyen sáfáról van szó a mai példázatban, akit a gazda előtt bevádoltak, hogy eltékozolja a gazda vagyonát. valószínűleg nem sikkasztásról vagy valamiféle csalásról lehetett szó, azt majd látjuk a későbbiekben, hogy nem fogadja le rögtön a gazda, és nem záratja börtönbe. Tehát valószínűleg nem sikkasztásról vagy csalásról lehetett szó, hanem inkább felelőtlen gazdálkodásról, kockázatos befektetésekről, ilyen bizony ma is bőven előfordul, kövesztor úgy, stb. Stb. Másodjára lássuk a gazda viselkedését. A gazda szigorú, de igazságos. Nem viselkedik zsarnokként, despotaként. Elszámolásra hívja a sáfárt, de a büntelenség vélelmét képviseli. Ha bebizonyosodik majd a vád, akkor elcsapja őt a sáfárságból, de nem tartja addig fogva, hanem elengedi, így is mondhatnánk mai nyelven, hogy szabad lábon védekezhessen. Isten is szigorú, de igazságos gazdája ennek a világnak, bár tulajdonképpen semmit nem érdemlünk bűnös állapotunk miatt, mégsem pusztít el, és nem hatalmaskodik rajtunk. Harmadjára lássuk a sáfár gondolatmenetét. Tisztában van a helyzetével. Felteszi magának a kérdést, mit évő legyek, ha az Uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Számot vet magával és a lehetőségeivel, és kínjában egy rendkívül ügyes megoldás jut az eszébe, amely tulajdonképpen mindenkinek a számára előnyös lesz. Ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy mindenkinek a számára előnyös lesz. Magához hívta a gazda adósait. Itt most a példázat két adóst sorol csak fel, de látjuk a szövegből, hogy az összes adósát oda hívta magához. Két kiragadott példát említ meg Jézus. Az egyik 100 korsó olajjal, a másik pedig 100 kórus búzával tartozik. Az előbbi körülbelül 36 hektoliternyi olívaolajat, a második pedig 365 hektoliter búzát jelentett. Az összértékük, ennek a két tartozásnak az összértéke körülbelül 3500 dénár, mai értéken 7 millió forint, és ez csak két adós volt. Nyilvánvaló dolog, hogy az adósok számára nagyon előnyös volt a sáfár megoldása, ugyanis az egyik tartozásának a felét, a másikének a 20%-át elengedte a sáfár. Igaz, hogy nem beszélte meg a gazdával, de ő úgy gondolta, hogy megpróbálja így rendbehozni a dolgokat. Azaz átiratta az adós leveleket a módosított értékekre. Tehát ez az adósok számára nyilvánvaló módon előnyös volt. Természetesen a sáfár ügyeskedése elsősorban neki volt előnyös, ugyanis rendkívül ötletesen biztosította a jövőjét, a hálás adósok a lekötelezettjei lettek, és így esetleges utcára kerülése esetén remélhette, hogy majd valamelyik volt adós alkalmazni fogja őt, így is mondta magában a sáfár, tudom, mit tegyek, hogy amikor sáfárságomtól megfosztanak, befogadjanak engem a házaikba. Persze ez most nem azt jelenti, hogy legyen hol a fejét lehajtania, hanem hogy befogadják őt, mint sáfárt, hogy valamelyik adós alkalmazásában álljon majd a továbbiakban is. De valószínűleg a sáfárnak a megoldása még a gazdának is előnyös volt, bár erre az ige sehol sem utal, de a rendkívül nagy kintlévőségek visszaszerzését a gazda nem is remélhette, de a csökkentett tartozás megfizetésére mégis volt esély. Ez ilyen részleges adósságleírás volt. És éppen ezért gondolom azt, hogy még az sem egészen biztos, legalábbis az ige nem ír erről, hogy a gazda valóban elcsapta volna a sáfárt. Lehet, hogy a sikeres kármentés miatt esetleg akár maradhatott is. Tehát látjuk, hogy az a megoldás, amit ki eszelt, ki ötlött kínjában ez a sáfár, Ez egy nagyon ügyes megoldás volt, mert végül is az adósok számára is előnyös volt, az ő számára természetesen előnyös volt, és valószínűleg még a gazda számára is előnyös volt. És éppen ezért a gazda megdicséri őt. Hát nyilvánvaló módon nem a felelőtlenségért dicséri meg, hogy kockázatos befektetéseket tett, és olyan vállalkozásokba kezdett, amelyek miatt tulajdonképpen a gazdánál őt feljelentették, hogy így mondjam, hogy eltékozolja a gazda vagyonát. Tehát nem a felelőtlenségét dicsérte meg, amely kárt okozott neki, nem is az ügyeskedését dicsérte, amellyel a sáfár felkészült minden lehetőségre, hanem az előrelátását és az eszességét dicsérte meg. És dicsérte az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. Mert a világ fiai a maguk nemében eszesebbek a világosság fiainál. És ezt az eszességet állítja Jézus példaképpen a tanítványai elé. Hiszen az, hogy valaki hívő keresztjén, még nem jelenti azt, hogy esztelenül bele kell törődni a sorsunkba. A kereszténység hitet jelent, és nem hülyeséget, már bocsánat a kifejezésért. Hitet jelent, és nem hülyeséget. Nagyon sok keresztényben él egy olyan kép, hogyha velem történik valami, akkor nem kell kiállni az érdekeimért, nem kell semmit sem tennem, el kell szenvedni a kárt. Igen, van ilyen is, hiszen Jézus beszél ilyenről is. De mindig Istenre kell figyelni, és Istentől kell várni a megoldást. Azért Jézus mond olyat is, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, de azért hozzáteszi azt is, hogy és okosok, mint a kígyók. Nem feltétlenül biztos az, hogy mindent szó nélkül el kell tűrni. Pál apostol is gyakran hivatkozott római állampolgárságára, és nem engedte magát. Hát ha be is börtönözték, de másnap kénytelenek voltak őt szabadon bocsátani. Tehát a kereszténység hitet jelent, nem az, hogy esztelenül mindenbe bele kell törődnünk. És tulajdonképpen ezt dicséri meg a gazda, hogy a sáfár minden erejével arra törekedett, hogy ebből a helyzetéből kimenekedjen. Méghozzá nem is úgy, hogy tervezgetett magában, aztán majd valahogy alakul, és lehet, hogy majd a jövő héten megkeresem ezt vagy azt, hanem abban a pillanatban, amikor tudta, hogy az ő állását veszély fenyegeti, abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy valami nem stimmel, rögtön elkezdett intézkedni. Teljes egzisztenciájával, minden erejével azon törekedett, hogy valahogy ezt a hibát mindenkinek az előnyére rendezze. És végül lássuk a példázatnak a tanulságát. Három tanulságot lehet megérteni a példázatból, illetve a folytatásából, hiszen itt Jézus tovább fűzi a gondolatmenetet, és amikor elmondta a példázatot, akkor ehhez kapcsolódva tanítást is mondott el. Először is úgy kell törekedni minden eszközt, méghozzá az anyagiakat is felhasználva, a mennyei haza elnyerésére, mint ahogyan a hamis sáfár kiutat keresett és talált is szorult helyzetében, sőt, még mások Istenhez vezetésében is bölcsen fel lehet, azaz fel kell használni akár az anyagiakat is. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammomból, hogy amikor az elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. A hamis mammon alatt itt most az anyagiakat, a pénzt kell érteni. Nyilván a világ pénzügyei azok nem tiszták, nyilván a hívő ember számára a legjobb bizonyos értelemben lelkileg a cserekereskedelem lenne, de hát nem egy ilyen világban élünk. Olyan világban élünk, ahol vannak bankszámlák, ahol a fizetést átutalással kapjuk, ahol el kell menni a boltba és pénzen kell vásárolni, nem a két szép szemünkért adják a dolgokat. Egy ilyen világban élünk, tehát az anyagiakkal nekünk is élnünk kell. És ha azt mondjuk, hogy a pénz rossz, akkor az egy szükséges rossz, de tulajdonképpen önmagában a pénz nem is rossz, csak a pénz szerelme a rossz. Tehát a hamis mammon alatt itt Jézus az anyagiakat, a pénzügyeket érti, és azt üzeni nekünk, hogy mindent, minden lehetőséget, minden anyagi javakat, minden pénz háttér dolgunkat fel lehet használni arra, hogy másokat is Istenhez vezessünk, szerezzünk barátokat a hamis mammonból, mert igenis van olyan, amikor még az anyagiakat felhasználva is valakinek az Istenhez való közeledését elő lehet mozdítani. Aztán a másik, hogyha valaki hűséges a pénzkezelésben, az anyagiak felhasználásában, akkor nagyobb dolgokat is rá lehet bízni. Aki a kevesen hű, az a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Ha azért a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízná rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Hadd mondjak egy példát. Egy gyülekezet gondnoka nem elég, hogy hívő legyen, hanem nagyon jó dolog az, hogyha pénzügyekhez is ért. Azaz, a kettőnek együtt kell járnia. Egy cipésznek elsősorban az a dolga, nem az a dolga, hogy hívő legyen, hanem az, hogy jól tudjon cipőket talpalni, sarkalni, stb. Persze jó dolog, hogyha hívő, mert akkor nem fog bennünket becsapni. Tehát, hogyha valaki hűséges a pénzkezelésben, a világi dolgokban, és itt most ezt teljesen általánosan is érthetjük, aki normálisan végzi a munkáját, akit nem kell noszogatni, aki akkor is végzi a munkáját, hogyha éppen senki nem néz oda, hogyha valaki becsületesen él ennek a világnak a dolgaival, úgyhogy ő maga is dolgozik, és ő maga is felhasznál, akkor az bizony a gyülekezet dolgait is jobban fogja tudni intézni. Végül van még egy üzenete ennek a példázatnak, illetve a magyarázatának, hogy a szívünk viszont nem lehet megosztott, mert nem lehet Urunk Isten is, és a pénz is. A pénz csak eszköz lehet az egyedüli Úr, az Úristen. Ezért is kértem, hogy tovább olvassuk fel, ne csak a kalauz szerinti mai utolsó versik, hanem még a következő verset is. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát felhasználni, élni az anyagi javakkal lehet, de a rabságába kerülni nem. Nagyon éles, mondjuk így, hogy borotva élen való táncolás, ilyen értelemben is a hívő élet. Hiszen mindig aktuálisan meg kell érteni, hogy most ez, amit éppen csinálok, ez az anyagi javakkal való Isten szerinti élés, vagy visszaélés. Hogy a szívem Istenhez ragaszkodik, és úgy használom fel az anyagi javakat, vagy pedig a szívem már az anyagi javakhoz ragaszkodik. Nagyon kell vigyázni a határa, nagyon kell éberen őrködni arra, hogy Isten mit ad elém. Mindig aktuálisan meg kell értenem Isten akaratát. Lehet gyűjteni, mert Jézus egy helyen azt mondja, hogy ha valaki tornyot akar építetni, akkor vajon nem számítja-e fel a költségeket, nehogy az legyen, hogy elkezdi, és félbe marad, mert nem tudja befejezni azt. Ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy minden napnak elég a maga baja. Ne aggódjatok a holnapért. És valahogy a kettő együtt érvényes, hogy előrelátónak is kell lennünk, ugyanakkor szabadnak kell lennünk a jövőtől és az aggodalmaskodástól. És mit üzen még nekünk most 2016. július 17-én ez az ige? Elsősorban azt, hogy úgy törekedjünk megismerni Istent, olyan kétségbeesett igyekezettel, olyan sürgető, komoly törekvéssel, mint ahogyan a sáfár megpróbált kimászni a csapdából. Ahogyan Hózseás mondja, ezt olvastam fel a bűnbocsánat hirdetésben, ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. Ez a legfontosabb üzenete ennek a mai ige szakasznak. Túl minden anyagiakon, meg minden olyan dolgon, hogy hogyan kell az anyagiakkal élni. Ez elsősorban ebben példánk a hamis sáfár. Nem a felelőtlenségben, és nem az ügyeskedésben, hanem abban, amilyen kétségbeesett igyekezettel és sürgető, komoly törekvéssel megpróbálta rendezni a helyzetét, hogy jó legyen neki. És ilyen sürgető, kétségbeesett igyekezettel kell nekünk is az Urat keresni. Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. És ugyanakkor éljünk olyan életet, hogy hűséges sáfárai lehessünk Istennek, engedelmességben és ügybuzgóságban. Most itt nyilvánvaló módon a sáfárnak nem a hamisságát, nem a felelőtlenségét, hanem a sáfári hivatását kell komolyan vennünk, hogyha ő is ezt komolyan vette volna, hogy engedelmességben és ügybuzgóságban Isten akaratát keressük és teljesítsük. Hogy majd nekünk is elmondhassa egyszer Jézus, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe. Amen. Az ige hirdetésére válaszképpen a 276. dicséret 4. versét énekeljük, földi jó és szerencse múlandó, mint magunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te olyan sok példázatban tanítasz bennünket, hogy minél jobban megismerjünk Téged, minél jobban megismerjük magunkat, és minél jobban megismerjük a Te akaratodat, hogy hogyan kell a Te országodban forgolódnunk, hogyan kell a mennyek országában élnünk, és hogyan kell azt építeni és gyarapítani. Bár tudjuk, hogy te magad vagy, aki építhet és gyarapítod a mennyek országát, mégis köszönjük, hogy bennünket sáfárként felhasználsz a te céljaidra. Add, hogy hűséges sáfáraid lehessünk, ne hamis sáfárok, hanem neked engedelmeskedő, a te érdekeidet mindenek fölött figyelembe vevő olyan sáfárok, akik hűen bánnak a rábízott dolgokkal, emberekkel és dolgokkal egyaránt. De kérünk, hogy ami ebből a példázatból a számunkra is példakép, azt teljesítsük, azt vegyük figyelembe mi is, azt a törekvést, kétségbeesett igyekezetet, ahogyan ez a sáfár megpróbálta jóvá tenni a dolgokat. Kérünk, Urunk, hogy mi magunk is ilyen igyekezettel, ilyen kétségbeesett igyekezettel, vagy rátekintő, Isten félő igyekezettel tudjuk a dolgainkat intézni és neked engedelmeskedni. Urunk, kérünk, hogy így munkálkodj az életünkben, gyülekezetünkben, tudjunk világító és rád mutató irány, fény lenni, hogy sokakat te hozzád vonzunk, hogy lássák mások is, hogy mennyire szeretjük egymást, és mennyire szeretünk téged, ajándékozz meg bennünket hivatásunk teljesítésével. Hadd könyörögjünk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, hogy te adj vigasztalást, te adj békességet, te adj élő hitet szeretteiknek. És kérünk, Urunk, hogy minden előttünk álló tervünk ne magunktól eltervezett dolgok legyenek, hanem te tőled vegyük akár a nyarat, a megpihenést, akár a munkát, a szolgálatot, amit csak aktuálisan ránk bízol. És hadd könyörögjünk hazánkért, és ezért a világért. Tényleg annyi összevisszaság van, hogy nem is tudnánk kiigazodni ennek a világnak a dolgaiban, hogyha te nem világosítanál föl ígérben, hogy mit tervezel ezzel a világgal. Köszönjük, hogy a vége jó lesz, még hogyha úgy tűnik is, hogy a káoszé az utolsó szó. Kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával: jobb adni, mint venni. Először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket. Amen.